Ez tehát az életre szóló könyvek különleges kiadása, hiszen műfordítókkal készült beszélgetéseket hoztam mára nektek. Dobosi Beáta a mai adás második vendége, akivel egyébként sok-sok általa fordított vagy szerkesztett könyvről beszélgettem már, most azokról kérdezhetem, amelyek neki igazán fontosak.
Nagyon érdekes, hogy ti, akik a könyvekkel dolgoztok, hogy mi számotokra ilyen mérföldkő az olvasmány élményeitek tekintetében, és eszembe jutott, hogy téged azért a skandináv krimikről ismernek egyrészt, de hát van a te fordítói pályafutásodnak más krimiktől független része, és mi az, amire igazán büszke vagy, vagy mi fontos neked a pályádon?
Ez is egy nagyon nehéz kérdés, mint az összes többi, amit felszoktál tenni. Igen, tehát én nagyon sok krimit fordítottam, és fordítok is. Egyrészt nekem nincsen problémám a szórakoztató irodalommal. Én abszolút létjogosultnak tartom, és úgy gondolom, hogy ideig szerencsém volt, mert hogy azért a túlnyomó többség, amit kaptam, az színvonalas regény volt, de a krimiken kívül fordítottam gyerekkönyveket is, ifjúsági könyveket is, szép irodalmat, meg tudományos ismeretterjesztőből is most már azért van egy pár a listámom. Nyilván a legnehezebbekre a legbüszkébb az ember, mert hát azzal ugye azért meg kellett küzdeni, meg az intellektuális kihívás volt, meg akkor ott úgy kiélhettem a bizonyítási kényszeremet, hogy én ezt képes vagyok megcsinálni. A legutóbbi, amit nagyon szerettem, az Ósza Vígfosnak volt, az Alternatív Tények című könyv, arról beszélgettünk mi ketten együtt. Igen. Ami tényleg nagyon-nagyon nehéz volt, mert hogy filozófus, és hát nyilván ez egy filozófia könyv, azon túl, hogy egy nagyon aktuális témát dolgoz fel, ugye az álhíreket, konteókat, meg hát az alternatív tényeket, mint olyat, ami most jó kérdés, ugye, hogy létezik-e vagy sem, inkább nem. És az tényleg kívás volt, mert borzasztóan nehéz volt a szöveg, és rengeteg mindenek utána kellett nézni, hát most önmagában csak az, hogy volt, nem tudom, 300 élábjegyzet hozzá, ami szintén minden kikutatandó dolog volt, idézetek, a megfelelő szakkifejezések, a megfelelő helyeken legyenek, úgyhogy rettenetesen sokat dolgoztam rajta, és közben nyilván még legyen egy könnyen érthető olvasmányos szöveg is, mert hát ugye az a lényeg, hogy az ember elsőre megértse, amit olvas, és ne kelljen ott a számítógép előtt ülni közben, vagy rákeressen bizonyos fogalmakra. És ami nagyon izgalmas volt nekem ebbe a történetben, az, hogy volt egy pszichológiai vonulat is tulajdonképpen, nekem az nagyon-nagyon érdekes volt. Nagyon szívesen fordítottam Joko Tavadának a Jegesmedve emlékiratai című könyvét, ami egy sokkal könnyedebb dolog. Az sem volt könnyű, mert jött meg rengeteg szójátékkal, meg nyelvi leleménnyel kellett megbirkózni, ezt németből fordítottam. Ez a Joko Tavada szerzőnő japán származású, de nagyon régóta Németországban él, 1984 óta, vagy nem tudom, tehát nagyon régen, és ír japánul is, meg németül is, jellemzően az eszéit írja németül, a szép irodalmi alkotásait pedig japánul, de most ez az egy Jegesmedve emlékiratai, ez pont egy regény, de ezt pont németül írta, tehát japánul még nem tudok. Úgyhogy ezt németbe folytattam, és nagyon-nagyon sokat kellett ezen így ötletelni, hogy ezeket a nyelvi leleményeket, meg ezeket a nagyon finom kis utalásokat, meg szójátékokat hogyan lehet úgy visszaadni, mert csomószor volt úgy, hogy németül működött, magyarul viszont ugye nem, tehát elő kellett húznom a kreativitásomat, és ki kellett találnom rá valami jót, hogy magyarul is kijöjjön, és ne legyen agyon magyarázva a poén, mert ugye az a poén halála, hogy elkezded magyarázgatni. Izgalmas volt, és szórakoztatott igazából, és azt hiszem, hogy jól is sikerült, én úgy érzem.
Minden interjú előtt kérek néhány támpontot a majdani beszélgetőtársaimtól, a társadalomtudománytól kezdve a kriminát, a szép irodalomig minden érdekel, és mindennel dolgozol, de hogy ezt mutatja a listád is az olvasmány élményeidről.
Mondjuk a munka terén sokkal jobban keverednek, mert hát ugye itt azért nekem is megélhetésről van szó, én ebből élek, senki nem fizeti ki a számlákat, helyettem pénzt kell keresni. Hogyha mindig kivárnám azt, ami ilyen nagyon kis ingyenc falat, és így presztízs munka, fogalmazunk úgy, akkor valószínűleg elég nagy anyagi gondba lennék ebben a pillanatban. Azt hiszem, hogy írtam is neked, hogy a műfordítás kapcsán én nem is annyira könyveket tudnék kiemelni, hanem az irodalomhoz, meg a nyelvhez, meg a szöveghez fűződő viszonyomat, hogy számomra egy krimi szövege ugyanúgy szöveg, mint mondjuk, nem tudom, egy aranyballadának a szövege. És engem igazából a szöveg az, ami érdekel, a nyelvi megoldások, a stilisztikai megoldások. Hogy lehet ezt átrakni egy teljesen más kódrendszerbe, ugye én németből és svédből fordítok, és hát annak a két nyelvnek, ugye ez nyilván a németet nagyon sokan tanulták iskolában, és tudják, hogy teljesen más a grammatikai struktúra, más a logikája, máshogy működik, és nekünk egy finnugor nyelvre kell ezt lefordítani, úgyhogy jó legyen. Egyszer volt olyan lehetőségem, hogy egy svéd könyvet fordítottam, és megszereztem hozzá a német fordítást, és összenézegettem a kettőt, senki nem kényszerített rá, ezt teljesen szórakozásból csináltam, és rádöbbentem arra, amit már alapból is tudtam, hogy mennyivel egyszerűbb dolga volt a német fordítónak, aki még a mondatoknak a struktúráját is le tudta követni. Míg én ezt ugye egy magyar nyelvvel nem tudom megcsinálni, tehát nekem egy teljesen más alapanyagból kell dolgoznom, azt hiszem Kappanyos András írta vagy mondta valahol, hogy ez olyan, mintha kapnék, nem tudom, egy pingvin szobrot, ami márványból van kifaragva, egy kocka alakú márványból, és nekem egy gömb alakú tölgyfából kéne ugyanezt megcsinálnom, tehát az anyagnak a tulajdonságai, alakja, mérete teljesen más, és mégis valahogy meg kell próbálni ugyanazt az eredményt elérni, vagy legalább megközelíteni. És engem ez izgat, hogy el lehet-e érni, vagy tulajdonképpen én el tudom érni személy szerint, tehát hogy én képes vagyok-e arra, hogy ezt megcsináljam. És a mai napig ülök le, sőt, szerintem minden könyv elé úgy ülök le, hogy nem fog menni.
Tényleg?
Kizárt. Én ezt ennyi nem tudom után megcsinálni. Igen. Én ezt nem tudom megcsinálni, teljesen kizárt, hogy ez sikerüljön, és minden egyes alkalom, amikor kiteszem az utolsó pontot, ez egy ilyen nagy fellélegzés és hátradőlés, hogy megcsináltam. Sikerült. Ez is megvan. Jó, nyilván utána még van egy csomó utómunka, átolvasom, ennek annak még utána nézek, pontosítom, megkérdezem, könyvtár, nem tudom, internet, akármi. Tehát akkor még nincs vége, csak akkor már tudom, hogy képes voltam rá, és most már ami hátra van, az most már biztosan meg fogom valahogy csinálni. Úgyhogy ez mindig egy ilyen nagy sikerélmény, sokat gyára is, és ilyen körülbelül 3 perces elégedettségérzés, aztán jönnek a gondolatok, hogy jó, akkor mikor tudok könyvtárba menni, akkor kit kéne felhívni, aki ért a témához, és meg tudja mondani nekem, hogy mi a megfelelő megfogalmazás, hogy jól írtam-e. Igen, ez minden egyes alkalommal így zajlik.
Nagyon érdekelt engem, hogy melyik volt az első olyan könyv, ami megmozdította benned ezt a fordítói szándékot.
Nagyon sokáig nem tudtam, hogy mit akarok kezdeni magammal. Tehát bölcsészkarra jelentkeztem, ugye magyar-német szakra, az ELTE-re fel is vettek, el is végeztem, de még ott is tulajdonképpen én ilyen céltalan voltam, vagy ilyen útkereső. A tanításba belesodrottam, mert nyilván nyelvszakos egyetemistaként az ember hogy keres pénzt, hanem úgy, hogy nyelvórákat ad. Egy nyelviskorában dolgoztam így óraadó tanárként, és amikor megszűnt a jogviszonyom az egyetemmel, ugye gyorsan kellett valami, mert hát nem lokat az ember ott TB nélkül, meg minden nélkül a levegőbe, és akkor elmentem ehhez a nyelviskolához rendes munkatársként dolgozni. Akkor már tudtam, hogy nem akarok tanár lenni. Azt hiszem, soha nem akartam, csak eltartott egy ideig, amíg ez egy tudatos döntés formájában is megfogalmazódott bennem. Ehhez képest mondjuk meglepően élveztem, tehát hogy nem volt ez annyira rossz, mint amennyire én gondoltam, hogy az lesz. Viszont azt éreztem, hogy azért itt nem vagyok otthon, tehát nem ez az én pályám. Keresgéltem, mindenféle dolgok eszembe jutottak, hogy mit lehetne csinálni, interjúkon is voltam, de igazából egyik se volt olyan, hogy azt éreztem volna, hogy na, hazaértem. Aztán bekerültem egy könyvkiadóhoz, szerkesztőként nem volt jó maga az ottani munka, viszont arra, hogy rájöttem, hogy én szövegekkel szeretnék. Tehát erre jó volt, hogy felismertem, hogy mi az, amit én csinálni szeretnék, és akkor utána kerültem kapcsolatba ugye az Animus kiadóval, itt a Skandináv krimik kapcsán az ő nevük ugye nyilván felmerül, és akkor onnan indult az, hogy akkor én ezt szeretném csinálni, és teljes mértékben ezzel szeretnék foglalkozni. Ugye amikor én jártam egyetemre, még nem volt műfordítói képzés, viszont az ELTE-n volt egy úgynevezett műfordítói program, ha jól emlékszem, 3 fél éves volt, ott tanultunk elméletet is és gyakorlatot is, és én gyakorlaton németes lévén Györfi Miklóshoz jártam, és ott fordítottuk a Pusztai farkast, illetve a traktátusból fordítottunk részleteket. Már nincs meg a produktum, amit akkor létrehoztam, de őszintén szóval nem bánom, mert biztos nem volt jó. Tetszett maga a dolog, tetszett, de nem az volt a sorsdöntő lépés. Ugye maga a könyv is tetszett, így alapvetően. Korábban már olvastam Hesétől az Üveggyöngyjátékot, és az is nagy kedvencem volt. A Pusztai farkas is nagyon tetszett, ez az életközépi válságban lévő 50-es férfi, aki már így nem tud beilleszkedni, meg megcsömörlött a kispolgári élettől, és így tulajdonképpen önmagát keresi, és nem tudom, a tudatalattia meg a pokol megjárása után valahogy így megbékül azért a dolgokkal. Ez nekem így tetszett, meg maga a szöveggel való dolgozás is tetszett, de szerintem akkor még nem éreztem én úgy rá az ízére, hogy ez milyen lesz. Ez élesben, amikor kiadóban dolgoztam, akkor vált világossá számomra. Lehet, hogy kicsit kellett, én későn érő típus vagyok, én nem tudom. Tehát nem ott ismertem fel ezt a dolgot, viszont kellemes emlékként tartom számon a Pusztai farkast és azon való ügyködéseimet.
Mennyit számít a te munkádban, vagy ahogyan dolgozol abban, hogy mit olvasol szívesen, vagy mit olvastál, vagy min nőttél föl?
Nagyon sok olyan könyv volt, főleg középiskolában, ugye ezt írtam is meg, de kértél tőlem 5 könyvet, mire én azt válaszoltam, hogy 50-et szeretnék írni, és még az 50-es lista is azért elég komoly húzásokkal járt volna részemről, tehát még ott is fájó szívvel mondtam volna búcsút bizonyos könyveknek. Nagyon sok olyan könyv volt ott, ami formálta így a világszemléletemet, vagy nem tudom, a gondolkodásomat. Ezek inkább szerintem abban érhetőek tettem, amit privát olvasok. Tehát ugye most a munkát félretéve, mert hogy ugye, ahogy mondtam, a munka esetében nagyon sokszor a megélhetési kényszer is vezérli az embert. De nyilván azért akármi ez az ember nem adja a nevét, szóval vannak határok. Amit én magamtól otthon, tehát amikor nem fizetnek érte, amit akkor olvasok, abban sokkal jobban visszatükröződik az, hogy rám mi volt hatással. És igazából ezt is írtam neked, hogy ami gyerekkoromban, vagy hát egy kiskamaszként nyilván nekem sem volt kifinomult, vagy kiforrat irodalmi ízlésem, olvasgattunk össze-vissza mindenféleket.
Hát meg amihez hozzájutottunk, nem? Tehát így az, van. Hogy benne van a listánban az Abigail, vagy a pöttyös könyvek, az azért, mert az volt a könyvtárban.
Így van, hát ugye kislányként gondolom mindenkinek a pöttyös könyvek volt, én is hát faltam őket, nem, ugye most a 80-as évek második feléről beszélünk, nem tudom, hogy hány darabból állt akkor a sorozat, úgyhogy százalékos arányt sem tudok mondani, nagyon sokat olvastam. Fehér Klára, Túri Zsuzsa, Janikovszki Éva, de abban jelent meg az Erich Kästnernek a két Lottia is, azt is ott olvastam, tényleg nagyon sokat, és a kedvenc ugye az Abigail volt. Én később is szerettem az internátus regényeket egyébként, tehát hogy ez nekem így valamiért ilyen, nem tudom, félelemmel vegyes vonzalom volt, vagy ilyesmi. És ami nagyon meghatározó volt ezek után, az a középiskolában a magyar-német szakos tanárom volt, Vermes Gábor tanár úr, sajnos már nem él, úgyhogy ő ezt nem fogja hallani, de ha komáromiak hallgatják a műsort, szerintem meg tudni fogják, hogy kiről és miről beszélek, hogy ő volt az, aki nem csak szaktanárként tett nagyon sokat a diákok, nem véletlenül kerültem magyar-német szakra, én sem, mert ugye ő is magyar-német szakos volt, de nem csak a tantárgyait tanította kiválóan, hanem az emberi tartásunkhoz is nagyon sokba hozzáért, meg megtanított minket gondolkodni, máshogy látni, vagy inkább máshogy nézni a dolgokat. És nagyon emlékszem, hogy még elsőben, tehát 14 éves voltam, még nem is irodalomtörténetet tanultunk, tehát meg az Iliász, meg az Odüsszeje az még sehol nem volt, hanem irodalom elméletről beszélt, mi az irodalom, milyen társadalmi tudatformák vannak, nem tudom, valami ilyen téma volt, és akkor elszavalt nekünk egy verset, ez Pilinszky négy sorosa volt, most nem tudom, hogy elszavaljam, mert nem vagyok egy előadó művész, igen, megpróbálom. Alvószegek a jéghideg homokban, plakát magányban ázó éjjelek, égvajtad a folyosón a villanyt, ma ontják véremet. És nekem ez olyan reveláló erejű volt, hogy egyfajta kilépés volt ez a kis világból, így kamaszként, 14 évesként az ember nyiladozó értelmével végre elkezdett látni dolgokat, hogy a biológiai létezésem, meg a leghétköznapibb dolgokon túl, hogy legyen étel a hűtőben és ki legyen takarítva, van még valami, amit most így többnyire általános emberi tapasztalatnak szoktak nevezni, és hogy a nyelveszközével erről el lehet mondani valamit. Ezt meg lehet ragadni, vagy legalábbis meg lehet közelíteni. Hogy itt van négy sor, amiben így benne van minden. A krisztusi kereszthalál, a 20. századi nagyváros elmagányosodása, a világ leghétköznapibb dolga, a folyosón égő villany, és a halál. És hogy ezt négy tőmondatban, ezt így valaki el tudja mondani. És hogy ez tényleg annyira... nem tudom, megrendítő vagy katartikus élmény volt, hogy így megváltozott bennem valami. Tudom, hogy ezek most nagy szavak,
mert nem, nyilván nem, mert ezek, ennek a komplexitását megérezni ennyi időskorban, tehát ez pont a legfogékonyabb kor erre, nem?
Így van, hogy elég fogékonyak és képlékenyek voltunk, és így nagyon sok mindenben változtunk. És ebből a szempontból nekem az irodalom ott ilyen döntő jelentőségű dolog volt. Akkor fordult szerintem az érdeklődésem az irodalom és a nyelvek felé. És ott utána ez odáig fejlődött, hogy Pilinszky az ilyen abszolút kedvenc lett, tehát komplett köteteit tudtam, sőt szerintem tudom fejből. Nem tudom, rongyosról olvastam a kötetet szerintem. De ez már úgy később ugye középiskola és egyetem alatt fokozatosan alakult ki. De hogy igen, hogy a négy soros volt a kapudrog, hogyha lehet ilyet mondani. Tehát az volt a belépő ebbe a világba, és onnantól kezdve nem volt megállás. Tehát onnan közve tényleg faltuk a könyveket, nem csak én, az osztálytársaim is középiskolába, és rengeteget olvastunk, és tényleg szinte minden hatással volt rám. Nem tudom, a kopasz énekesnőtől kezdve a képzelt riporton át az 1984-ig minden. Tehát ezért mondtam, hogy egy 50-es listát is nagyon nehezen tudnék összeállítani, hogy csak 50 legyen rajta.
És mennyire volt ilyen felfedezés értékű a mágikus realizmus, egy annyira más világ?
Ugye a Mester és Margarita Bulgakovtól gondolom nagyon sokaknak a kedvence. Nekem az volt az egyetlen könyv, amit így elolvastam, becsuktam, majd kinyitottam megint az elején, és újra elolvastam. Mm. Ez ugye azért is érdekes, mert alapvetően egyszerolvasós típus vagyok, de hogy úgy éreztem, hogy ennek most még nem lehet vége. Ez most muszáj még egyszer, vagy egy kicsit itt kell maradnom ebben a világban. Nagyon tetszett nekem ez a mágikus elemek megjelenése a realista világban, amit ezek a regények ábrázolnak, és hogy senki nem kérdőjelezi meg, hogy itt lehetnek, nem tudom, lebegő tárgyak, meg felborult okokozati viszonyok, meg mesei elemek. Tehát, hogy ez engem ez így elvarázsolt, hogy jó, hát ezt így össze lehet kötni. Tehát létezik ilyenfajta határátlépés, hogy a valóság és a misztikum között így lehet mozogni. Én ezt imádtam. Márquez volt a másik, akitől hát mindent, ami magyarul hozzáférhető volt, a 100 év magány, szerelem, kolera idején, ezt most a járvány alatt újraolvastam, ilyen önsanyargató módon. Nem tudom, a szerelemről és más démonokról, az ezredes úrnak nincs, aki írjó, vagy hát most felsorolhatnám az összeset, és Borges novellákat is nemrég olvastam újra. nem tudom, az Alef, a babiloni könyvtár, a körkörös romok, az elágazó ösvények kertje, tehát ott is így mindent imádtunk, és azért ott nagyon meg kell küzdeni Borgesnél a megértésért, hogy nem is vagyok biztos benne, hogy nekem valaha sikerül valamennyi rétegét feltárnom egy ilyen Borges írásnak, de hát próbálkozom, és én ezt is élvezem, hogyha valami kihívás, és nem adja magát könnyen a szöveg, és tényleg gondolkodni kell, meg megérteni, meg utána nézni, meg nem egyértelmű rögtön elsőre, úgyhogy ez is ilyen örömforrás volt ezekben.
És az számít, hogy egy másik kultúra a Márquez esetében, szóval, hogy annyira számít. Magyartól elrugaszkodott világ.
Igen, ez. Igen, biztos számít. Nem állítom, hogy én ezt tökéletesen értem, mert annyira nem vagyok otthon a dél-amerikai irodalomban például, tehát tényleg olyan szinten, mint bárki, aki olvasott dél-amerikai írótól. De biztos, hát van valamiféle exotikuma. Mint ahogy szerintem a skandináv krimiknek, az északi világnak is van valamiféle exotikuma a magyar olvasó számára, bár most már azért olyan sok van, meg olyan sok mindent tudunk róla, hogy lehet, hogy ez így egy kicsit kezd megkopni, ez a kezdeti varázs, de biztos, hogy van ebben az idegenségben valami vonzó.
Igen, engem pont ez izgat, mert hogy folyamatosan ezt csinálod. Igen. Tehát ezzel élsz, hogy egy másik kultúra lenyomatát mutatod meg, ottani problémákat. Ugye skandináv krimik esetében sok szó esik erről, amikor interjúzunk, hogy mennyire mások a problémáik.
Így van, így van. Tehát mondjuk a műfordítás, de akár a nyelvtanulásról is elmondható ugyanez, az soha nem csak a nyelvvel való ismerkedés. Tehát nem az van, hogy én a svéd nyelvszavait kicserélem a magyar nyelvszavaira, mert az úgy nem is működhetne, hanem igazából mindig kultúrát is közvetítünk, és kultúrát is tanulunk. Egy másik gondolkodást sajátítok el, egy másik kultúrát a maga jelenségeivel, problémáival, társadalmi berendezkedésével, embertípusával, mentalitásával, nem tudom. Tehát, hogy ez a mozgás soha nem csak nyelvek közötti mozgás, hanem mindig kulturális mozgás is. És igen, ez engem érdekel, és pont valakinek mondtam, hogy napi szinten így 4-5 nyelven olvasom az információkat, és hogy így el tudom már képzelni, vagy nem tudom, hogy milyen lehet az, amikor aki csak magyarul olvas például, tehát mondjuk még angolul sem, hogy ez mennyire szűkebb, és mennyire, én így ilyen kicsit ilyen klausztrofóbbnak, bezártnak érzem, persze. Igen, hogy és sokszor van úgy, hogy az információra emlékszem, hanem, hogy milyen nyelven volt például, tehát, hogy csak a lényeget szűri már az agyam, és igen, ez engem érdekel, és ezt én fontosnak érzem.
Mert milyen nyelven olvasom még akkor angolul?
Angolul, németül, svédül, meg norvégul. Az kicsit ilyen vérberejtékesebb, ugye hát a skandináv nyelvek között azért van átjárás, és norvégul több mindent is olvastam már így gyakorlás céljából, hogy akkor, ha már itt van egy ingyen nyelv tulajdonképpen, amit így bónuszba kapok, akkor egy kicsit azt is gyakorlom, vagy valahogy belásom magam, meg hát nyilván magyarul is olvasok.
Amikor belebújsz egy regénybe, te dolgozol vele, akkor az élmény egyébként, amit ad, nem lepleződik-e le? Mert hogy látom, hogy az üvöltőszelek volt, ami a diplomamunkád anyaga volt, és az üvöltőszelek az mindenkinek rengeteg érzelmet idéz föl, de te, aki ezzel részletesen foglalkoztál, mint szöveggel, akkor lehet, hogy az író trükkjeit, vagy ahogyan hat ránk, azt el tudod leplezni. Meg hát fordítóként is. Szóval ez nekem mindig izgalmas, hogy mint amikor belátunk a kulisszák mögé egy bűvésznél, hogy milyen eszközei vannak.
Igen, értem a kérdést. Tehát, hogy illúzió romboló el tulajdonképpen.
Hát igen, vagy nem. Igen. Vagy ilyen demisztifikálás.
Igen. Nem, igazából nem. De ezzel még soha nem gondolkodtam, most ez ilyen váratlan kérdés volt. Én nekem többnyire az a bajom a fordításaimnál, hogy nagyon nehezen tudom elhatárolni azt, hogy mi volt a munka izgalma, és mi a történet izgalma. Tehát, hogyha valaki megkérdezi utána, hogy ez egy jó regénye, akkor én valószínűleg egy teljesen torz képet látok, mert lehet, hogy olvasóként ez nem tűnik jónak, viszont nekem annyi kihívást jelentett, vagy annyi megoldáson kellett gondolkodnom, és volt valami annyira sajátos hangja, vagy atmoszférája az egésznek, hogy én azt éltem meg jónak, vagy nekem azt tetszett, hogy azzal küzdhetek, és közben így elveszítettem egy másik perspektívát, hogy most olvasóként mennyire húz magával a történet, mennyire érdekelnek a karakterek, vagy az ő sorsuk. Szóval ez egy kicsit így bennem összemosódik, de én nem érzem azt, hogy ettől veszítene a misztikumából a dolog, inkább gazdagodik. Még egy plusz izgalommal.
Uh-huh. És az üvöltőszelekben mi fogott meg téged?
Ezt is újraolvastam nem olyan régen, az üvöltőszeleket. Nagyon nehéz elhatárolni azt is, hogy 18 évesen, meg 22 évesen milyen olvasata volt számomra, meg most, ugye évtizedekkel később milyen olvasata van számomra. Biztos visszavetítek valamit abból, amit most gondolok arra az időszakra, de engem eleve a Bronti nővérek sorsa, meg élete, meg az ő munkássága eleve nagyon izgatott. Tehát ők ugye papkisasszonyok voltak, a világ végén az Isten háta mögött éltek, nagyon tragikus sorsuk volt, ők is mindenféle internátusokba tanultak, iskolát nyitottak, és nagyon fiatalon meghaltak, ilyen nem tudom, 31 pár évesen meghalt mind a három. lány, és hogy tulajdonképpen teljesen tapasztalatlanok voltak, a világtól elzárva éltek, teljesen naivak voltak, és mégis képesek voltak ilyen mindent elsöprő szenvedélyekről írni, amit valószínűleg ők maguk soha nem éltek át. Azt hiszem, hogy Charlotton kívül egyikük, sőt biztos, hogy egyikük sem ment férhez, és talán Charlotte volt az egyetlen, aki igen. Tehát még viszonzott szerelem sem volt az életükben, és képesek voltak arra, hogy ilyen szenvedélyekről írjanak. Hogyan? Honnan vették ezt a tudást? Vagy ezeket a gondolatokat? Én is mindig azt mondom, és más is mindig azt mondja, hogy az író igazából arról tud írni, amit ismer. Uh-huh. Hát hogy tudnék olyasmiről írni, amit nem ismerek? Nyilván sehogy. De van akkor a zseni a világirodalomban, aki mégis képes ezt megtenni. Meg az is, ahogy ők így a pályájukon elindultak, vagy amennyire sikereik voltak, többnyire ugye a halálok után váltak világszerte ismerté, de például az első regényeiket ők férfi álnéven adták ki, azért, mert hát ugye a női írókkal szemben elég erős előítéletek éltek, és úgy nem nagyon volt sanszuk arra, hogy meg tudjanak jelenni. Mondjuk azok a regények, ha jól emlékszem, meg nem arattak nagy sikert, később a saját néven kiadott regények már igen. Ugye a Jane Eyre, meg az Agnes Grey, meg az Üvöltőszelek, azok már nagyon sikeresek voltak, illetve engem nagyon vonzott a mindegyik Bronte nővérnél lényegében a nő alakoknak a megformálása, ami nekem nagyon érdekes volt. Ugye ezek a határozott, önálló, a saját lábukon megálló karakterek, akik lényegében meghaladták a saját korukat. Tehát 19. századról beszélünk, ahol a nők még kiskorúságban voltak tartva. És a férjük vagy az apjuk volt a gyámjuk nagyon sokszor. Tehát, hogy így semmit, testiségről vagy ilyesmiről semmit nem tudtak. Teljesen tapasztalatlanul álltak az ilyen jelenségek előtt. És hogy ők megteremtették ezt a mai értelmebe szinte már feminista nő alakokat. Most ez nyilván túlzás, de nem véletlenek az áthallások. És ez engem lenyűgözött. Uh-huh. Tehát ott van mondjuk a, nem tudom, a Jane Eyre, aki tényleg egy nagyon határozott, önálló véleménnyel rendelkező, önmagát eltartó, dolgozó nő. Ez így nem volt annyira jellemző ebben a korban, és nekem ez is nagyon tetszett bennük. Mert hát így megmozgatta a fantáziámat, hogy ez hogyan volt lehetséges, egyáltalán ők megírták ezeket a regényeket, és megalkották ezeket a karaktereket.
Dobosi Beáta műfordítóval beszélgettem itt az Életre szóló könyvekben, ennek az interjúnak a hosszabb változatát is megtalálhatjátok a Spotify-on, a Könyvben utazom oldalon. Figyelmetekbe ajánlom a Műfordítók Egyesületének és a Tipotex kiadónak a videósorozatát, amely a Facebookon látható, és amelyben a műfordító szakma képviselői jelennek meg, a kis videók, személyes vallomások és szakmai hitvallások is egyben. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma, és találkozunk egy hét múlva. Olá Andrát hallottátok.